Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság agyalsorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Megyünk tovább a Millás reggelével itt a Rádió Café 98.0-án, december 18-án, szerda reggel 8 óra 11 perckor Nyúl Zsuzsival vagyunk
és Gede Balázsral. Sziasztok, jó reggelt!
És persze a hallgatókkal is. Mindent jól elrendeztünk, csak az üzenőfalat nem látjuk, de biztos írtok nekünk.
Igen, igen, és én át is néztem egyébként, most egy kicsit átrendeztük itt a stúdiót, de azt kell, hogy mondjam, hogy két dolog nagyon beindította ma reggel, igen, a hallgatókat. Az egyik a dubai csoki féle vonal.
Amiről most megkaptunk sláger.
Nagyon vicces képeket is kaptunk, például dubai sertészsírról, hogyha esetleg valaki...
Az jó fogyna.
Igen, a másik pedig a ne pohára, nem az nem kampánnyal kapcsolatban nagyon sok észrevétel érkezett egyébként a hallgatóktól. Vannak anyukák, akik írtak, hogy üdvözlik ezt a kampányt. Férfiak kérdezték, nagyon viccesen, és egyébként ez egy tök jogos felvetés, hogy van-e igenes pohár. Tehát, ja, tudod, tehát hogyha egyébként úgy félénk vagy, de ismerkedni.
Félénk vagy, de azért mégiscsak jó lenne összeakadni valakivel, akkor egy igenes pohár.
Igen, igen. Egy ilyen free pohár.
Teljesen jogos igény, igen. És akkor onnan tovább mindenféle ilyen üzenget. Tényleg egész ilyen be lehet vezetni mindenféle üzenetet, amit akár a pacáknak is lehet olyan pohar, ami...
Igen, ezzel kapcsolatban is írtak egyébként férfiak, hogy nagyon érdekes, hogy annyira a nők vannak hangsúlyozva ebben az eseményben, miközben férfiakat is érint a szexuális zaklatás. Nyilván nem akkora a társadalmi
megjelenítése. Hát főleg abban a közegben, hogy becsípve, mert azért valahol azért lássuk be, hogy ott az ital, ami gerjesztő a szórakozó helyeken, zömében ezt a fajta magatartást. Igen, ez fordítva is előfordulhat, de valószínű, hogy számosságát tekintve lényegesen kevesebb, mint ahány ilyen inzultus hölgyeket ér. Jó, akkor szerintem át is térünk a fő témánkra. Nem tudom, hogy az is ennyire vicces lesz-e, de minden esetre próbáljuk jókedéllyel venni ezeket a számokat. Dr. Horváth Péter van itt velünk, a ProArt Szövetség a szerzői jogokért igazgatója. Ő, szia, jó reggelt!
Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat, és természetesen a stábtagjét, és gratulálok, hogy végre egy hölgy is.
Á, nagyon köszönjük, igen, ez
köszönjük
egy hosszú keresés és szűrés eredménye volt, de Zsuzsi úgy vette az akadályokat, hogy azonnal bejutott ide hozzánk. Na, hát amiért azt mondtam, hogy, ja, egyébként köszönjük szépen, mert hogy dubai csokisztunk, Péter meglepett minket.
Péter készült egyébként, és hozott nekünk egy
dubai csokit. De szó szerint készült, mert hozott egy ilyet, ami nagy sláger termék, és hozott egy saját készítésű handmade csokit. Nagyon szépen.
Köszönjük.
Köszönjük abszolút. Hogy újabb oldaladról ismertünk meg.
Igen, hát igyekszem sok oldal, és megújulni.
Helyes, helyes. Viszont ugye szakmád szerint a jogvédőként, most rátérünk azokra a témákra, ami már olyan kevésbé vidám, illetve hogyha tendenciáját nézzük, lehet benne találni jó pontokat, mert hogy az online kalózkodás látképét próbáljuk majd itt kivetíteni képzeletbeli kis vásznunkra, ami 2024-ben így kirajzolódik. Kicsit arról, hogy ez hogyan mérhető, mielőtt nagyon belemegyünk a számokba, meg hogy ki mit honnan nyúl, milyen intenzitással, és hogy ez hogy változott a múltban, hogy ez hogy mérik, vagy hogy készülnek ezek a felmérések?
Tehát, mint az összes illegális vagy jogsértő tevékenység, a kalózkodás, ezen belül az online kalózkodás is egy nehezen mérhető valami, ugye senki, nagyon kevesen mondják bele a mikrofonba, vagy egy lekérdezésnél, hogy akkor igen, én kalózkodom, és akkor zenét azt kvázi lopott forrásból, vagy filmet, egyébként. Az Európai Unió Szellemi Tulajdonvédelmi Hivatala most már 2017 óta készíti azt a felmérését, és ezt közzé is teszi, amiben először az audiovizuális tartalmak és a zene volt benne, 17-ben ezzel indult, és utána 21-ben ezt kibővítették a szoftveres és publikációs tartalmat, a könyves tartalmakkal is, tehát ennek a kalózkodási mértékével. A mostani felmérésnek a mérés, tehát hogyan lehet ezt kvantifikálni, a mérési metódus egy eléggé sajátos, de egyébként teljesen védhető, és nagyjából az egyik egyetlen megoldás lehet, hogyha azt próbálják mérni, hogy hogyan próbálnak ezekhez a tartalmakhoz hozzájutni, és az ehhez vezető kis portokat elérni, vagy tehát forrásokat. És ugye ezt nagyjából lehet mérni, hogyha be tudják lőni. Erre biztos egy nagyon letisztult metódus van, amit használtak, és akkor ebből azt lehet megállapítani, hogy a különböző formátumoknál azért némi csökkenés, tehát hogy az egész képet nézve némileg csökkent a kalózkodási ráta, 17-hez képest mindenképpen, 21-hez képest is egy picikét, és úgy nagyjából stabilizálódni látszik a kép. A fő megállapításuk az, hogy havi szinten az Európai Uniós lakosság 10,2 alkalommal próbált meg elérni illegális tartalmat. Uh-huh. Ez bármit is jelentsen. Szóval ez egy nehezen megfogható szám, és kibontva, hogy ha alá megyünk, akkor látszik az, hogy a zenei kalózkodás az nagyjából stagnál, és hogyha belemegyünk, hogy hogyan, tehát mi a kalózkodás forrása, meg a formátuma, akkor jellemzően a streamnek a használata valahogyan. Aha. És ennek van a stream ripping része, amikor ugye mondjuk egy YouTube, ami nem teszi lehetővé azt, hogy letöltsék, és akkor azt átkonvertálják egy olyan verzióba, ami letölthetővé válik, és akkor azt már könnyebben lehet disztribúcionálni, meg monetizálni is természetesen. Uh-huh. Azt ne felejtsük, hogy a kalózkodás az mindig arról szól, hogy a pénz van a végén.
Igen.
És nem kevés.
Tehát magamat nem fogom töltögetni, mert megnézem a streamben jó esetben, meg hát egyáltalán ugye a nagy motivációs, a nagy tételek, gyanítom, az üzleti oldalról jönnek.
Igen.
Az érdekes egyébként, hogy felhasználói szinten mennyire nincs hangja annak az edukációnak, hogy ez miért káros, miért nem kéne ezt tennünk, és mint hogyha egy kicsit az látszódna ezekből a számokból, hogy mintha rohannánk a technológia után, és mindig a kalózok járnak egy lépéssel előrébb.
Hát mint mindenben.
Ez is egy robopandúr játék.
Igen, abszolút. Mm-hmm. Tehát ugye még az egész szerzőjog az nagyjából követni próbálta és próbálja a technológia fejlődését, tehát a könyvnyomtatástól eljutunk egészen odáig, hogy mondjuk egy ilyen digitális eszköz, mint egy mobiltelefonnal már akár broadcasterek lehetünk, és az egész világot el tudjuk látni tartalommal. Tehát hogy ez egy óriási és nagyon gyors evolúció. Ezt nehéz követni szabályozással, tehát amikor még egy ország szintjén is, amikor különböző stakeholdereket kell meggyőzni erről arról, meg még a társadalmi hatásait megmérni, ez mind-mind idő és erőforrás igényes, amire egyre kevesebb van. Tehát mind pénz is kevesebb van erre, mint idő, meg végképp. Mm-hmm. Tehát most még nem hozzuk be az AI, de hát az, amit itt művelt az elmúlt egy évben, az már eléggé durva.
Hát hogy nem, mert vannak perek.
Ennek a rossz irányú felhasználása.
Ezt akarom mondani, hogy már vannak perek is egyébként, hogy ezzel tanítják, tehát olyan cikkeket vesznek el, ami egy bizonyos szellemi tulajdonba tartozik, és egy szerkesztőség beperelte.
Hát már önmagában véve a feltanítása problémákat. Hát
pontosan, akkor, így van, tehát itt a nulladik lépéstől már nagyon-nagyon súlyos problémák vannak, és ugye itt az összes kalózkodási probléma az a baj, hogy ugye az anyagi forrásokat elveszi ebből a folyamatból, kiszipkázza, és akkor ami ahhoz kell, hogy újra teremeljenek a kulturális javak, bár hiába ezek jellemzően nem megfoghatóak, tehát pont azért szellemi tulajdon, de ennek az újrateremeléséhez kell befektetni pénzt. Tehát kell az oktatásba, kell a megvalósításba, kell az alkotói folyamatot finanszírozni valahogyan, és hogyha ezt onnan kiveszi valaki, aki utána ezt nem jutatja vissza, akkor az egész a sérülékenyé válik. Tehát itt lehet állami mecenatúrára, meg EU-s pályázatokra várni, de ez soha nem fogja pótolni azt, ami ez a körforgáshoz, az egészséges körforgáshoz kell.
Azt említetted, ugye, hogy a új típusú ilyen online jogsértések is vannak, mint például a streaming feltörése és egy ilyen letölthető verzióvá alakítás. Miközben én azon gondolkodtam, hogy eleve, ha beszélhetünk arról, hogy ez a trend javuló félben van, talán az pont a streamingnek köszönhető, zenében és filmben is, nem?
Igen, azzal, hogy...
De most már olyan töredékáron, tehát hogyha ezt levetítjük, nem tudom, zene szám per költség, igen, vagy igen. Zene hallgatás óra per költség. Ugyanez filmekben, ugye a streamingnél. Már gondolom, hogy van egy jelentős réteg, aki már nem fog azzal bohóckodni, hogy innen-onnan töltögessen, mert azt mondja,
hanem
hogy
ez már egy viszonylag jó minőséget kapsz, igen.
Tehát, ugye mindig a legfontosabb az, hogy valahogy a nagyszámú közönséget próbáljuk edukálni, meggyőzni, vagy egyszerűen olyan feltételeket biztosítani, ami egyszerűvé teheti számukra azt, hogy elérjék a kívánt tartalmat, és mondjuk az árról is beszélni kell. Tehát azzal, hogy a streaming az belépett, az, hogy az internet ellátottság, lefedettség az teljes, szinte 100%-ossá vált, tehát bárki elérheti. Az eszközellátottság is nagyon, nagyon jó, tehát mindenkinél van minimum egy kütyű, de inkább több is, stb. Tehát, hogy ez a része megvan. Az, hogy a szolgáltatások azok nem a sok-sok klik és nehéz paper download fizetés, tehát ezeket el kellett felejteni, és a streaminggel, egy ilyen flat rate-tel ezek teljesen beváltá, megszokottá váltak, és sokan is használják, de még mindig nem elegen, tehát ez mindig lehet fejlődni. Viszont ami az anyagi részét, és itt ugye a gazdasági műsorban ez nagyon fontos, hogy amikor az egész streaming szolgáltatás, még zenében, filmben belépett a piacra, akkor a legnagyobb versenytársa az a kalóz oldal volt. Ahol ugye az árazás azért máshogy néz ki, amikor nem fizetek a contentért, és úgy adom el, akkor elég versenyképes árakat tudok produkálni a piac felé. És a legális piacnak is ezzel kellett, legális szolgáltatásoknak is ezzel kellett versenyeznie, tehát a belépési ár az elég alacsony volt, és mondjuk a zenében az zenei felhasználásoknál és a zenei jogosultaknál azért ez nagyon-nagyon kicsi töredék filléreket kell óriási adatbányászattal beazonosítani, és messze, tehát hogy a fizikai hordozók korához képest a zene értékesítőből származó bevételek azok rendesen lecsökkentek, és ez annak is betudható, hogy belépett a képbe a platform szolgáltatások. Tehát akik effektíve tesznek bele technológiát, mindenféle szolgáltatás, ez természetes, viszont egy új szereplő el is visz belőle pénzt. És ez a pénz, ez még mindig nem sikerült a kompenzálódnia, tehát hogy a piac mindig kicsit torzult állapotban van.
Mely pontok, vagy mely termékek, vagy online szolgáltatástípusok azok, amik most nagy fókuszt kap? Tehát mondhatna a legdivatosabb, amit jogsértéssel szereznek, vagy illegális úton.
Ugye közepesen szívesen beszél az ember arról, hogy most kvázi reklámot csinálni illegális szolgáltatásoknak. Tehát így nagyon gyorsan, ha végigmenjünk ezen az EU-s riporton, akkor ugye...
Próbáltam egyébként este fél tízkor jutott eszembe, hogy volt felkészült műsorvezető leszek, és elolvasom ezt a riportot.
Hát ilyen 100 plusz oldalas. 109. Igen, hogy tele van csártokkal.
Nem értem, Balázs.
Ugye meg egy csárt, mert tényleg könnyű ezt értelmezni, tehát nem olyan vészes, de azért, amikor 27 tagállamot bemutató csártok folyamatosan, az eléggé szemvébe el vagy idő után. Tehát zenében egyfajta stagnálás lehet látni, ami jellemző az, hogy a streaming a legfontosabb. Mondjuk az érdekes, hogy az íreknél és a németeknél a letöltés is egy elég komoly arányt visz. Ez teljesen meglepő. Nálunk ez 12%, nálunk ilyen 40 környéki. Tehát ez még mindig látható. Ugye a filmes tartalmaknál szintén a streaming, ami nagyon sok mindent, tehát a nagyon nagy arányokat elviszi. A torrent ott még mindig egy látható és egy érezhető verzió. A tévés kalózkodás az 5,1 alkalommal per hó próbálják elérni, azért ez egy eléggé magas. Mm-hmm. Tehát, hogy ez nagyjából ez új fenomenon, amivel itt küzdeni kell, és hogy annyira nem is új arra, majd mindjárt visszatérek egy mondat után, csak akkor menjünk végig. Ugye a szoftvereknél ott azzal, hogy átalakult a szoftveriparnak az üzleti modellje, azért jelentősen sikerült kezelniük ezt a
itt
problémát.
Itt a felhőszolgáltatás az a szoftver.
Igen. Tehát amikor nem lehet, mert nem a dobozokkal lehet húbolni. És mondjuk az applikációk elterjedése, hogy mindenkinek, kinek van több apja telefonján, tehát hogy azért itt van egy kalózkodás, ami egyfajta újdonságot jelent. Tehát itt ez ami újnak nevezhető, meg, és ez egy tendencia. És ami teljesen új talán, hogy 21-től mérik a publikációk, tehát a kiadványoknak, kvázi a könyvpiacot érintő. Ez jó. Itt, ami, tehát a magyar piacot nem ismerem, de mondjuk a Manga, ami Európában vezet, és itt biztos mögé lehetne menni, hogy ennek mi az oka, hogy ez egy annyira nis tartalom, és lehet, hogy nincsen meg a kialakult legális csatornája, és ezért is itt a kalózkodás.
Tehát van egy rossz elérése a legális kiadványokat.
Ugye ezek mindig összetett dolgok, tehát hogy a célszerű ezt megnézi, viszont aki ebben utazik, akkor egy óriási üzleti lehetőség lehet, hogy
sikerül jogokat.
Nem, a legális oldalon.
Igen, tehát legális, az oké. Okay,
tehát, hogyha japánoktól megkapja jogokat.
Ez a másik, ez egy fontos.
Következő. És akkor az a tévés tartalmaknak a lopása és értékesítése, ami újnak nevezhető, és
hogy, akkor... Bocs, de hogy vezet, hogy lopsz a tévéből? Fölveszed kamerával, mint...
Nem, már nem kell. Tehát, hogy a tévéhez is internet, tehát nulla egyben
jön.
Nem a
novó kell, hogy beszálljak ebbe a sztoriba, de így most nagyon nincs meg.
Tehát úgy néz ki, hogy van egy előfizetésed, meg amit lehet, azt mondjuk begyűjtesz egy helyes kis szobába, utána azokat a jeleket átküldöd a saját szerveredre, és arról a szerverről pedig tovább értékesíted.
Jó, kicsit bonyolul, de...
Ez a folyik egyszerűségű, mondjuk a technikai részletek nem zavarják a tisztánlátásomat, hogy pontosan hogy valósul meg, de nagyjából így egyszerűen
működik. Értem.
És az, hogy mennyire új vagy nem új, 2017-ben már Magyarországon is volt egy ügy, aki 2017-ben indult, és 18. december 4-én már a PKKB-n egy ítélet is született, IPTV-s ügyben. Tehát itt a magyar piac érintettsége, fertőzöttsége is megvan, és hogy az európai trendekben, tehát hogy nem mindig annyira jó, hogy elő vagyunk, tehát ebben ott vagyunk, viszont az, hogy egy büntető eljárás kapcsán, hogy ez egy teljesen új jelenségnél, ez egy év alatt eljutott, vagy másfél év alatt ítéletig, ez egy óriási.
És ez egyébként mennyire jellemző, hogy eljut ítéletig, vagy egyáltalán hogy lehet jellemző, a jogsérelemre valamilyen megoldást találni?
A büntetőeljárások borzalmasan lassúak, és ugye ezt nem olyan régen Pécsett volt egy jogérvényesítési konferencia, ahol ott ismét átmentem majdnem trollba, amikor ügyészeknek és navosoknak arról beszélek, hogy szerintem a büntetőjogi eszköztár az abszolút csak, tehát az ultima ráció lenne, és ez benne a legfontosabb, viszont kénytelenek vagyunk ezt használni, mert hogy nincsen más. Tehát, hogyha csak kalapácsunk van, akkor minden szögnek látunk. Tehát, és erre szintén a folyik egyszerű megoldás az lenne, hogyha ezt a digitális oldalon kezelnénk, méghozzá azzal, hogy blokkolnánk ezeket a nem kívánt tartalom forrásokat. Tehát erre megvan, a technikai része az adott hozzá, a jogi része a szintén adott, viszont a procedurális részét, tehát ezt a büntető eljárás verzióból, ami ugye sok-sok garanciának kell megfelelni, ami nagyon fontos egy jogállamban, ezt egy administratív útra lehetne terelni, mert az, hogy egy műsorfolyam az jogszerű forrásból, vagy nem jogszerű forrásból, a jogosultak engedélyével vagy anélkül történik, az nagyon egyszerű, arról azt tud nyilatkozni, aki jogtulajdonos. És ez jól belőhető, a tévécsatornák, filmelőállítók, zene, tehát hogy stb.
Rádió.
Ez egy nagyon egyszerű. Rádiók, igen. Tehát
igen. Is. Ezt ne felejtsük ki.
És hogyha valaki engedély nélkül csinálja, belőhető, hogy milyen IP címről az a tartalom, akkor azt meg kell állítani.
Igen. De ez a legkézenfekvőbb, és a leghatékonyabb
és szerintem. És erről mindig megy, tehát ennek is van már európai története, tehát az olaszoknál, franciáknál a dinamikus blokkolásnak nevezett folyam az már zajlik, és mi szeretnénk ebben itthon előre haladni. De az a lényege, ugye, hogyha egy IP címről jön, és azt blokkoljuk, az jó, de körülbelül, nem tudom, egy fél óra, nekünk is nap múlva már egy másikról megy. És a dinamikus blokkolásnak az a lényeg, hogyha ugyanaz a tartalom folyam érkezik és átteszik egy másik IP címre, akkor annak a blokkolása nem kell külön végigfutni egy adminisztratív utat, hanem az benne van abban az ítéletben, határozatban, bármi egyébben, hogy akkor az lehet követni. És
Milános.
Akkor azt is blokkolja. És ez az a megoldás, ami költséghatékony, és valóban megoldáshoz. És ugye az összes digitális kalózkodásnál a legnagyobb problémája jogosultaknak és a leges piacnak, hogyha az nem néhány perc vagy néhány óra alatt szüntetődhet meg, hanem annak az egy büntetőeljárás évekig tart.
Hát hogy ne, addig.
Az évekig végig kell nézni, hogy mi egy kalózszolgáltatás, az mindenkinek fáj a szívés közben, a legális piacot rombolja.
Igen. Egy utolsó kérdés, valami beléd szorul, Zsuzsi?
Én csak igazából azon gondolkodtam így végig a beszélgetésünk alatt, hogy kutatva az emlékeimben, hogy azért mennyire más volt a helyzet mondjuk a 2000-es évek elején, vagy a 2000-es évek körül, és mennyire más a helyzet most. Milyen más tartalmakról beszélünk, hogy mi az, amit kalózkodunk. Ez az egyik része. A másik pedig az, hogy a technikai, technológiai fejlődés és a könnyen elérhető legális streamingek azért valamennyire visszaszorítják ezt a fajta mentalitást.
Így van, az fontos, hogy könnyen, megfizethetően elérhető legyen a forrás, és ez kényelmes legyen a usereknek, viszont visszatérünk valahova, ami pedig a fizikai hordozók. Tehát a vinillemezek ugye óriási reneszánszokat éri, kicsi darabszám, eléggé magasáron, és az összes ilyen jelenség az a kalózoknak is egy felhívás keringőre, úgyhogy ezúton is mindenkinek fel a figyelmét, amikor valami, valahol az utcán, piacon, bárhol lát egy nagyon újnak, karcmentesnek néző, de használként árult vinillemezt eléggé drágán, vagy nem olyan drágán, és mondjuk abból a címből van még egy másik ugyanolyan 5-10, ami szintén tök újnak látszik, de használtak el, akkor és az ára legyen is zavaró, akkor nagyon-nagyon gyanús legyen, mert hogy a zene az a legjobb karácsony ajándék, persze. Tehát még itt időben vagyunk, úgyhogy koncertjeggyel, előfizetéssel, vinillemezzel, CD-vel, bármivel, tehát a zene az mindig egy nagyon remek ajándék, úgyhogy ezt ne felejtsük el.
Nagyon ez jó, mennyire ez jó mondat itt.
Igen. Az teljesen jó. Hát igen. Nagyon szépen köszönjük, hogy ellátogattál hozzánk, és beszélgettünk ezekről, Péter. Nagyon kellemes ünnepeket kívánunk, nagyon köszönünk mindent. Jövőre folytatjuk.
Így legyen, köszönöm szépen, szép karácsony mindenkinek.
Köszönjük neked és neked is. Dr. Horváth Péter, a ProArt Szövetség a szerzői jogokért igazgatója volt a vendégünk. Egy kis rövid blokk és zene után jövünk vissza aranyköpéssel.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De, egy aranyköpés.
Zeng Zoltántól származik a mai aranyköpésünk.
A Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Igen, és közben Balázs feltolta a mikrofonomat. Hát, Balázs, hát ilyen helyzetbe hozni engem. Na jó, tehát Zeg Zoltántól hoztuk a mai aranyköpést, amely így hangzik. A nagy emberek leszármazottjai mindig szegrények és bátortalanok. Legszívesebben letagadnák a származásukat, hiszen így visszanyerhetnék szabadságukat. Nem kérnék rajtuk számon minden cselekedetüktől, hogy vajon méltóak-e az elődjükhöz. Igen, és... Balázs egy kicsit technikailag beszorult itt a helyzetbe, úgyhogy amíg ez a következő beszélgetés megérkezik, addig gyorsan elmondom, hogy néhány érdekes közlekedési hír érkezett, például a Váci út és a Déva utca sarkán ömlik a víz, valaki ezt írta nekünk, úgyhogy ha arra jártok, akkor ne csodálkozzatok. Valamint kérdezte valaki, hogy használunk-e füldugót, hogyha ott a rektér környékén lakunk. Az a helyzet, hogy nem, mi már nagyjából megszoktuk ezt a zajszintet, ami egyébként nem is annyira zavaró egy idő után. Meg lehet szokni. Azt nem lehet megszokni, Balázs, hogy itt hadsz engem itt.
De mint tudod, ez a piros, hogyha világít, akkor az de van.
Igen. Figyelj. Jó, hát most figyelj. Teljesen...
Készülj, mert megyünk tovább.
Jó.
Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker. Na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon.
Pályázatról pályázatra, ez lehetne valamiféle munkacíme a beszélgetésnek, mert hogy lezárult az egyik, és még tart a másik, de hogy miről is van szó, azt például Birtner Zoltánnal, a Magyar Innovációs Szövetség alelnökével fogjuk megbeszélni. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok mindenkinek, szeretettel köszöntöm Önöket.
Idén 34. alkalommal került meghirdetésre az ifjú feltalálók és tudós jelöltek számára ez a lehetőség. Kik és milyen feltételekkel jelentkezhettek a versenyre?
14 és 19 vagy 20 év közötti fiatalok, tulajdonképpen középiskolások, ez volt a lényeg, tehát gimnazisták vagy szakközépiskolások jelentkezhettek. Egy-két oldalt kellett leírni arról, hogy milyen típusú problémára, milyen típusú választ találtak ki ezek a nagyon tehetséges fiatalok, és hát el kell mondjam önöknek nagyon büszkén, hogy soha ennyien nem jelentkeztek, és ez azt jelenti, hogy 300 pályázat érkezett be, 420 nagyon tehetséges magyar fiatal, 140 különböző iskolából osztotta meg velünk a gondolatait, úgyhogy nagyon-nagyon büszkék vagyunk erre az esztendőre.
Hogyan zajlott egyébként a kiválasztás a tekintetben, hogy mely pályázatok voltak a legizgalmasabbak, és milyen témában nyilvánultak meg ezek a lehetőségek, hogy szeretnének bekapcsolódni ifjú feltaláló vagy tudós jelöltekként a lehetőségekbe?
Két típusú megközelítés volt lehetséges. Volt két területi verseny, ilyen még nem volt korábban. Az egyik a Táncsics Gimnáziumban, Kaposváron, a másik pedig Budapesten a Szakképzési Centrumban, ahol először 50-en, az egyik helyen, a másik helyen pedig 30 diák mutatta be azt, hogy milyen ötlete és milyen lehetőségei lennének különböző társadalmi vagy természeti probléma megoldására. Ott kiválasztottunk már egy szakmai zsűri jó pár tovább jutott, tulajdonképpen a második fordulóba, de az igazán nagy gyűjtés az országos meghirdetés volt, ahol bejött ez a nagyjából 300 pályázat, és akkor ezt 28 zsűri tag az elmúlt napokban értékelte azt, hogy egyébként melyek a legjobbak ezen ötletek közül, és hogy nagyon színes ez a kép. Tehát, hogy itt nincsenek ilyen tipikusan...
Pedig kérdeztem volna, igen, hogy milyen területekre jöttek az ötletek, vagy mibe gondolkodtak legfőképpen a pályázók.
De azért mondok néhányat, mert egyébként érdekes az egész. Nagyon jön fel a mesterséges intelligencia kapcsolatos megoldás.
Várható
és ez
volt,
aztán
igen.
Mindenben. Tehát az egészségtudománytól mondjuk a víztisztításig, vagy a tanulási technikától a humán erőforrás tervezésig, szinte mindenben. Ez egy erőteljes rész. Hozzáteszem, az informatika vagy az informatikai ötletek korábban is erősek voltak. Nagyon sok környezeti probléma merül fel. És természetesen vannak nagyon hagyományos elméleti alapú matematikai, fizikai, csillagászati, űrkutatáshoz kapcsolódó ötletek, és aztán vannak a technológiaiak. A technológiaik meg azt jelenti, hogy valami kütyüt fejlesztenek nagyon okos fiatalok, amelyek működnek, és valamilyen lokális problémára választ adnak. Tehát vannak ilyen műszaki jellegű problémák is. És természetesen nem maradhat el az agrár. Az élelmiszeriparhoz kapcsolódó összes ügy előkerül, a különböző állatbetegségektől egészen a növénynemesítési, vagy akár a csomagolás technikáig, ami megint már egy kicsit a környezet, illetve az élelmiszeriparnak a határmesdéje.
Ugye alelnök úr említette, hogy soha ennyien még nem jelentkeztek, és hogy nagyon jó színvonalú pályázatok érkeztek. Mi lesz majd, amit nyerni lehet ezzel? Mennyire volt esetleg a díj ösztönző? Mit gondolnak erről?
Én nagyon-nagyon fontosnak tartom ezt a fajta bátorságot, ahogy belemernek állni ezek a fiatalok ebbe az ügybe, mert tulajdonképpen a legnagyobb nyeresség, ezt akartam elmondani, az az, hogy valaki leteszteli önmagát, hogy képes-e a saját ötletét értelmesen, okosan leírni, és utána egyébként ezt vitázva megvédeni és vagy továbbfejleszteni, mert szerintem mindig ez a kulcs az egésznek, az önfejlesztési képesség. Uh-huh. De természetesen óriási díjaink is vannak. Tehát a legjobbak, azok mindig mennek nagy nemzetközi versenyekre, az európai döntőben van egy világbajnokság, van Amerikában, az Egyesült Államokban döntő van, Svájcban, tehát van egy 4-5 nagyorangos nemzetközi verseny, ahova kimehetnek a legjobbak.
Akkor igazából ez önmagában egy nagyon jó nyeremény, tehát van egy presztízse ennek a versenynek, tehát nem csak a díjazás,
igen.
Ami...
Aha. Igen, és természetesen óriási pénzjutalmak is vannak, persze ezt a végére hagyom, mert én mégiscsak azt tartom a legfontosabbnak, hogy aki ebbe belevág, az olyan dologba kezd bele, ami az életében utána vissza fog köszönni nagyon gyakran, képes-e csapatban, képes-e kritikus környezetben, önfejlesztő módon önmagát, vagy az önmaga ötletét tovább feszteni. Hát erről szól az életünk. Tulajdonképpen alkalmazkodunk a jelenhez és a jövőhöz. Ezt tartom. De egyébként a pénznyeremények is óriásiak, tehát a tanároknak is, akik felkészítenek, az iskoláknak is, akik a legtöbb hallgatót küldik, és a gyerekek az első 10 is nagyon-nagyon szép pénzügyi díjakat kaphat.
Uh-huh. Igen, na ez volt az, amiről úgy beszéltünk, hogy ahogy lezárultak már a nevezések, viszont pályázni lehet még az innovációs nagydíjra, ami 2024 legjelentősebb innovációs teljesítményeinek az elismerését szolgálja. Itt milyen kategóriák vannak, hogy lehet erre nevezni? Saját pályázatok, mert hogy nevezni kell valakit, akiről azt gondoljuk, hogy ő egy nagy innovátor. Hogyan zajlik ez? Nem az első ilyen ez, ha jól tudom, ez már
33. Ugyanez, hogy több mint 30 éve találták ki. Egyébként a Magyar Innovációs Szövetség akkori előjárói Pakucs János volt ennek a fő szószólója. A lényeg az, hogy itt pedig olyan világító tornyokat keresünk a vállalatok között, kis és középvállalatokat, nagyvállalatokat, akik olyan innovatív terméket fejlesztettek, amiből bevételük lett. Ez nagyon fontos, hogy az előző verseny az egy ilyen ötletet ilyen előfázis, uh-huh. Ez pedig már arról szól, hogy egy vállalkozása valamilyen terméket vagy szolgáltatást fejlesztett, az felvitte a piac ezt értékelte, ebből jelentős árbevétel lett, és a méretéhez képest lett jelentős árbevétel, mert nyilván egy gyógyszeripari cégnek az árbevétele az nem összehasonlítható egy nagyon tehetséges KKV újításának az árbevételével, de ha az önmaga méretéhez képest jelentős forrás sikerült az újdonságnak köszönhetően szerezni a piacról, akkor azt nagyon-nagyon díjazzák. Minden típusú vállalat jelentkezhet, tehát megint az agrártól a bármilyen elektronikai eszközöket gyártó fejlesztő cégig, vagy applikáció, szolgáltatás, informatikai terület, tehát mindenki jelentkezhet.
Környezetvédelem, energetika, igen, látom ezeket
igen,
a kategóriákat.
Akinek van igazolt teljesítménye, és az igazolt teljesítmény az tulajdonképpen nem akarunk cinikusak lenni, de az igazolt teljesítményt azt az árbevételként.
Nyilván, a piac méret, vagy általi megméretetés. Meddig lehet erre jelentkezni? Azt látom, hogy a díjátadásra jövőre kerül sor márciusban. Meddig lehet nevezni?
Február első hetének végéig lehet jelentkezni erre a versenyre, és ez óriási presztízsel rendelkezik. Most volt egyébként egy találkozónk, amikor meghirdettük a versenyt, és a tavalyi 7 győztest hívtuk meg, és elmesélték azt, hogy egyébként annak köszönhetően, hogy nyertesek lettek, van, akinek 10-30% közötti extra növekedése lett egyébként a piacon, mert óriási a...
Persze, a marketing üzenet is.
Hogy ne, a presztízs ennek a díjnak, igen. Üzenet.
Úgyhogy mindenkit nagyon-nagyon hívunk, hogy jöjjön velünk, és próbálja meg magát, tesztelje le magát, és hát nyilván, aki nyer, az egészen biztosan óriási tapasztalatot, illetve utána újabb piaci lehetőségeket fog szerezni. De befektetések is megkeresték olyanokat, akik kisebb vállalkozások voltak, nemzetközi piacra lépést támogatott. Szóval pont azokat az ügyeket, ami ma nehézkes, az exportpiacra kijutás képességét fejleszti egy ilyen verseny és egy ilyen eredmény. Úgyhogy nagyon-nagyon nagy szeretettel várjuk a cégeket.
Oké, mi is erre buzdítunk. Nagyon szépen mindenkit. Nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgethettünk ezekről a dolgokról.
Köszönöm szépen én is a lehetőséget.
Köszönjük. Minden jót, viszontlátásra.
Ide jót kívánok mindenkinek.
Birknáth Zoltánnal, a Magyar Innovációs Szövetség alelnökével beszélgettünk. Megyünk tovább, hogy utána egy picit, amit már a műsor elején beharangoztunk, arról legyen szó, hogy mit csinálunk majd a rengeteg pénzzel, ami jövőre az állampapírokból keletkezik.
Igen, a hazai és az amerikai kamatok.
Még
és
az
mit
is.
Lehet majd ezzel kezdeni, valamint az állampapírokból felszabaduló pénzzel jövőre? Izgalmas kérdés, ezzel folytatjuk.
Innováció, kutatás, egyetemi együttműködés, startupok. Egy jó ötlet már fél siker, de a lényeg, hogy az ötletből legyen érték. Gondolkodom, tehát vagyon.
Azt az én senki sem kérdezi meg a doktortól, hogy doktor úr, a maga szíve sose fáj.
Millás reggeli.
Na, megyünk tovább, ahogy ezt berangasztunk, befektetésekkel foglalkozunk. Itt van velünk Demjén Otto, az MBH befektetési bank kereskedésért és értékesítésért felelős ügyvezető igazgatója. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt!
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
Hát figyelj, itt van rögtön egy friss kamat döntés az MNB-től, különösebben nem csináltak semmit, nem nyújtok a kamatokhoz, de azért nézzük meg, hogyan reagált a forint, mert az nem nézett ki jól, tehát ugye azt mondjuk, hogyha nem vág az MNB, viszont vágnak majd a nagybankok, az majd jó lesz és erősíti a forintot, én tegnap nem láttam ennek a hatását, de nézzük meg, hogy mi a pálya, és hogy mit vártok ti, milyen euró-forint árfolyamban lehet gondolkodni.
Igen, a héten szerintem mondhatjuk nyugodtan, hogy kamatdömping van, ugye...
Ja, hát az meg főleg, az rengeteg.
Igen, tegnap tartott a kamatdöntő ülését a jegybank, és akkor ugye a várakozásoknak megfelelően ezen a 6,5%-on tartotta az alapkamat szintjét. Konszenzus is ez volt, ráadásul a utólagos információk alapján eléggé egyöntetű volt ez a döntés. Úgyhogy mondhatnánk azt is, hogy nincs itt semmi látnivaló, ugyanakkor azért ezzel nem lehet nem foglalkozni, pontosan amiatt is, amit említettél, ugye a forint komoly nyomás helyeződik a forintunkra, ugye évelején, bocsánat, itt évvégén 4,15-t is jártunk már. Ennek nagy jelentősége van, ugye óvatosságra intett a jegyzőkönyv alapján mindenkit az alelnök, és a következőekben várható kamatpálya alakulását is illetően ez lesz a domináns. Kicsit nehéz a kamat csökkentési fiskális oldalról érkező kamat csökkentési nyomásnak megfelelni, hogy úgy fogalmazzak. Uh-huh. Különösen a forint miatt, ugye ha a forint gyengül, annak lehet inflációt, emelő inflációt generáló hatásai, ezt szoktuk mondani, hogy körülbelül egy ilyen 1%-os, tehát nagyjából 4 forintos gyengülés, az egy 0,2-0,3%-ot jelenthet a következő időszakban az inflációban, úgyhogy nehéz ilyen szempontból ebben a présben jól muzsikálni.
Az állampapírokból felszabaduló pénzek hogyan hatnak majd a magyar megtakarítási piacra? Milyen alternatívák állnak?
Ugye itt mindenki készül nagyon, de olyannyira, hogy még az AKK is ugye bevezette ezt a csere ügylet lehetősége. Tehát nyilván az ő oldalukon ugye az a feladat, hogy ott tartsák a pénzt.
Így van.
A aki áramló pénzt pedig szeretné mindenki magához szippantani. Ingatlanpiac, befektetési alapok, befektetési bankárok. Hogyan néz ez ki?
Igen, most ez foglalkoztat mindenkit, minket is különösen, hogy ez a következő évben nagyjából 3000 milliárd forintnak megfelelő kifizetés, ami ugye a kamatokból, kifizetett kamatokból és az egyes inflációkövető papírok lejáratából keletkezik, ez majd hova vándorol. És akkor ugye ennek farvizén az is egy fontos kérdés, hogy miután lecseng ez a nagyon magas inflációra prémiót fizető időszak, ezután most tulajdonképpen tartják-e még tovább bent ebben a papírban a befektetők a vagyonukat, vagy esetleg váltanak, és azt gondolom, hogy előre menekülve ez a csere lehetőség ezért is jelent meg a palettán. A összességében az látszik, hogy itt az utóbbi években egy ilyen kvázi OKS képzésre mindenkit beiratott az AKK az inflációs tananyagból, és akkor most jöhet majd a vizsga, hogy ki mit vár az inflációt, ugye azért az éves átlagos inflációt ennyi ember biztos nem számolta ki korábban, mint az utóbbi időszakban. A jó hír az AKK szempontjából az, hogy ugye 2019-ben, amikor egy nagyjából 3000 milliárd forintos infláció követő állomány volt, akkor utána jött ugye a MA Plus, művész nevén szuperállampapír, és akkor ugye abban nagyon-nagyon sok vagyon átvándorolt, de akkor is egy ilyen 2400 milliárd forint nagyságrendben megmaradt az infláció követően, tehát jellemzően új pénz ment a fix kamatú papírba. Nagyon gyorsan egy 5000 milliárd forintos állomány fel is épült belőle, tehát látszott, hogy az akkori egyébként 1% körül alapkamat mellett az egy nagyon izgalmas befektetésnek tűnt. Most ugye nagy kérdés, hogy most ezzel a 6,5%-os alapkamattal, esetlegesen jövő év végére 5,75-ös alapkamattal, ha minden jól alakul, akkor ez hogy fog kinézni? Most azért a fix kamatú papír nem tűnik egyelőre annyira izgalmasnak ilyen szempontból. És akkor a másik szempontom viszont kevésbé talán ad önbizalomra okot az AKK szempontjából, az pedig az, hogy ugye nagyon sok olyan befektető helyezte el ebbe a kétszámjegyű 19% fölötti hozamot is biztosító infláció követő papírba a vagyonát, aki egyébként a kockázatvállalási hajlandóságát tekintve akár izgalmasabb, kockázatosabb befektetéseket is szívesen választott korábban, vagy választana, csak egyszerűen a magas hozam miatt ez egy kvázi kockázatmentesen egy jó megoldásnak tűnt, és hogy ők vajon maradnak-e állampapírban, vagy esetleg választanak például abszolút hozamú befektetési alapot, például igénybe vesznek-e befektetési tanácsot, befektetési szolgáltatónál, aha, egyedi részvények, egyedi vállalati kötvények vásárlása tekintetében. Úgyhogy nyilván pontosan senki nem fogja tudni megmondani, hogy mi következik. És akkor még az ingatlan is, ahogy ki is említettétek, egy potenciálisan jó befektetés lehet. Látszik is az ingatlan piacon, hogy senki nem akarta kivárni itt a startfontot, hanem már előtte megindult az ingatlanok igen. iránti kereslet.
Erről majd még fogunk sokan... beszélni.
Így van, most a hírek után erről lesz szó pont, egy kis ingatlan piaci körképről. Oké, okay, elfogyott az időnk otthon, nagyon szépen köszönjük az összefoglalódat, jó munkát kívánunk. És,
én is köszönöm.
És minden jót neked, szép napot, szia!
Szia!
Sziasztok!
Demián Ottóval beszélgettünk, az MBH befektetési bank kereskedésért és értékesítésért felelős ügyvezető igazgatójával, de jó hosszú titulus. Most viszont Szoller Andi jön a hírek előtt, sokkal egyszerűbb felkonferálni, és utána visszajövünk, folytatjuk a Millás reggelit.